Kezdjük az előadásunkat, ami a testmozgás áldásairól szól. A testmozgás áldásai, a mozgás öröme, és ehhez kapcsolódik ennek a lelki üzenete is, hogy hogyan mozoghatunk, haladhatunk, fejlődhetünk lelkileg, hogyan gazdagodhatunk és lehetünk teljesebb életű emberek. Minden mozog a természetben. A Teremtő úgy alkotta meg ezt a világot, hogy mindent mozgásra teremtett. Ugye még az öntudatlan világot is, csillagok is, az atomok is, az egész világ mozog, vagy önmagában mozog, vagy valami mozgatja. Ezt Arisztotelész meg is fogalmazta, és azt mondta, hogy mindent mozgat valami, és kell lenni ezért, mivel valahol vége kell lenni ennek a sornak, kell lenni egy mozdulatlan mozgatónak, és ez a mozdulatlan mozgató, ami persze csak idézőjelbe téve mozdulatlan, maga a teremtő. Nagy gondolat, ugye? És azt is mondta, hogy minden változik, fejlődik, alakul, pantarej, nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni, és valóban így van, a pillanatok sorozatából áll a jelen, és aztán a múlt és a jövő felé tekintünk, egy állandó alakulás, fejlődés, változás, és ez így van jól. Az ember végtelenül unalmasnak találná az életet és a világot, ha minden egy helyben állna. Szeretünk fejlődni, mozogni, változatosságot szeretjük, ez természetes. Azt is szeretném megemlíteni, hogy a mozgással kapcsolatban nagyon sok elképzelés született, hogy hogyan és mi módon mozogjunk. A Teremtő, amikor Ádámot és Évát a paradicsomba helyezte, akkor egy kertbe helyezte, és azt mondta, hogy műveljétek a kertet. Ezzel kijelölte a legideálisabb mozgásformát, a kertművelést. Ami mindent tartalmaz, mert lehajolunk a földre, felnyúlunk az ágakhoz, viszünk, hordunk terheket, stb. Érintkezünk a természettel, a földdel. Ez nem mellékes, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az anya természettel testközeli kapcsolatunk legyen. Mi is épp nemrég a szép meleg napokon megtehettük, hogy mezitláb sétáltunk, egy jó nagy túrát tettünk, és hát olyan élvezetes volt, hogy végre mindig az átcipős sétálás után érintkezünk a földdel. Ez nagyon jó érzés, de a testünknek is jó, hogyha nem csak ruha van rajtunk, ugye, hanem a bőrünk érintkezik a szabad levegővel és a napfénnyel, rendkívüli mértékben élvezzük, ha már csak az arcunkra is süt a nap, ugye a hideg napok után. Tehát a kertművelés, de emellett rendkívül értékes mozgásforma a séta, a gyaloglás, sőt, hogyha választanunk kellene, hogy melyiket ajánlanám önöknek, akkor azt mondanám, hogy mindenkinek, hát akinek, aki megteheti természetesen, hogyha nem lebénult vagy fizikailag erre képtelen, akkor a két lába a két gyógyszere, a két orvosa. Szokták is mondani, hogy a két lábam a két orvosom. És tényleg így van, nagyon sokat számít a helyes séta mozgás, egyenes tartással, emelt fővel, és az egész szervezetet megmozgatja. A szanatóriumainkban, itt például a Jucsipász intézetben és a Vímár intézetben minden étkezés után séta van. Intenzív séta, fél óra, vagy könnyed séta, vagy pedig egészen egy órás, két órás mozgás. Ez rendkívül fontos, étkezés után nem lefeküdni kell, hanem mozogni. Ennek megvan a fiziológiai oka, most azért ezt nem mondanám el. Emellett a Bibliában ilyen igék is vannak, hogy ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A testünk nem tud létezni mozgás nélkül. Akit lekötöznek, bele tud halni szinte, ha lekötözik, ugye? Nem erre születtünk, hogy mozdulatlanok legyünk. Még alvás közben is időnként, fél óránként, óránként megrándulnak az izmaink, mert a testünk elviselhetetlennek tartja, hogy mozdulatlan, mozog. Állandó mozgás van a szervezetünkben, és azok az izmok, amelyeket nem mozgatunk, vagy azok a váz alkatrészeink, hogy így mondjam, ugye a csontjaink, izmaink, inaink, azok elkezdenek sorvadni. Éjszaka a csontunkból a kalcium áramlik ki, mert úgy érzékeli a szervezet, hogy nincs mozgás. Nincs miért szükség a kalciumra, mert a kalcium tartja össze a csontot. Ezért azoknak, akik lekötözik a kezét, vagy bekötözik, ugye, hogyha mondjuk eltörik a kezük, akkor egyértelműen ki tudják mutatni, hogy a csontsűrűség teljesen más. Ellenben például én is emlékszem, egy szobrász hölgyel beszélgettem még régen, a jobb kezében volt mindig a 3-4 kilós kalapács, a másik kezével pedig a pár dekás kis vésőt fogta, és az egyik kezének teljesen más volt, ahogy így a két kezet megnéztük, sokkal erőteljesebb volt a csontsűrűsége, az izmai és minden, és ez kézzel fogható. Ebből is következik, hogy a mozgás hatására növekszik a csontsűrűség. és akik nem mozognak, azoknak lesz csontritkolásuk. Ez egy alaptétel, ez nagyon fontos megemlíteni. A Teremtő úgy alkotott meg bennünket, hogy mozogjunk, és ez egy csodálatos dolog. Egy kicsit költői megfogalmazásban mondhatjuk, hogy a természet tánca a mozgás élet, az élet öröm. A felhők, növények, állatok, bolygók, csillagok mozgása harmonikus, de hajszál pontosan soha nem ismétlődő, a szabad mozgás örömétől lüktet. A csillagok, növények és az atomok mozgását szabad szemmel nem érzékeljük, de a film és műszerek segítségével mindezeket a mi ritmusunkra átírva olvashatjuk. És tényleg így van, amikor megnézünk egy rasított felvételt, ugye, amikor a szemmel nem látható mozgások meggyorsulnak, például egy virág kinyílása, lenyűgözően szép, ugye? Vagy pont fordítva a szemmel nem látható gyorsaságú mozgásokat, hogyha például egy madárnak a reptét, vagy a kolibrinak a szárnycsapását, a mi ritmusunkra lefordítjuk, akkor csodálatos mozgása adódik ki. Lenyűgöző a mozgásokat figyelni, a mozgás örömétől lüktet a természet. Emlékszem, nemrég voltam Sopronban, egy előadást tartottam, és a parkban sétáltam, egy picit volt egy kis időm az előadás előtt, és egy kutyát, egy vizslát a gazdája elengedett ott a parkban. Hát akinek van kutyája, vagy szokta ezt nézni, az tudja, hogy ez mit jelentett. Az a kicsattanó öröm, az a rohanás, minden föl, dombokra, hegyekre, emberekhez, padra, mind, hogy mozgás, az élvezet. Hát mondom, a kutyák, vagy az állatok ki tudják fejezni azt az örömet, amikor mozoghatnak. Sajnos mi emberek ettől a nagy áldástól, a lustaságunk miatt elestünk, sok esetben elesünk. Ezért újra meg kell tanulnunk mozogni örömmel. Olyan mozgásformákat gyakorolni, ami a testünket építi, fejleszti. A felhők bámulatos tánca, a rovarok és madarak precíz, változatos szárnymozgása elemeldik meg szemünk előtt, a mindenség szépséges körtáncát láthatjuk körülöttünk. Színek, formák, díszletek és megannyi egyéni koreográfia. Ne feledjük az emberi mozgás, testünk táncát. Kezeink, lábaink, tüdőnk, szívünk, bőrünk, izmaink, csontjaink, szemünk művészi mozgását. A nagy koreográfus olyan darabot ír tagjainkba, amely felhőkarcolókat emel, szemmel láthatatlan műszereket teremt, a világ mindenséget ostromolja, és az emberi szellem halhatatlan remek műveit ihleti. Az emberi test mozgása talán mindent felülmúl. Olyan változatos, olyan sokrétű, annyira szép és kifejező. Mindannyiunk mozgása kifejezi egy kicsit valamilyen formában a lelki világunkat. Ugye ez a forma, amit a testünk mutat, vagy a gesztusaink, vagy a szemvillanásaink, vagy a mimikánk, ez nagyon sok mindent elárul a környezetünknek. A kommunikáció elméletben is tanulhatjuk, aki ezzel foglalkozott, hogy a beszédnél, a kommunikációnál a beszéd, a verbális kommunikáció az csak 7%. Az összes többi a mozgás, a dinamika, a kiállás, a hangszín, a hanghordozás, stb. És hát a gesztikuláció. A testünkben szinte lenyomatként jelen van a lelki világunk valamilyen formában. Amikor a masszírozásról tanultunk, akkor elmondták a masszőrök az egyik szanatóriumban, hogy az idegbetegségeink, vagy a pszichikai problémáink, vagy a lelki görcseink az izmaink görcseiben is tetten érhető. Ez nem véletlen, ez törvényszerű, hiszen a nagy stressz hatására az idegrendszerünk az izmainkat feszesen tartja, például mondjuk a szívizmot, vagy a gyomorizmot, és ennek az a következménye, hogy ott az izmok nem tudnak ellazulni, mert a folyamatos, hosszú ideig tartó stressz ezt a feszültséget növeli, és ilyen kis csomósodások, begörcsölések, beállások, hogy úgy mondjam, alakulnak ki, és ezeket feloldani mozgással, illetve masszírozással, lazítással lehet. De hát, hogyha megnézzük a táncolóknak, a balettosoknak a világát, akkor is láthatjuk, hogy milyen lenyűgöző módon tudják kifejezni a legnemesebb érzelmeket szó nélkül, csak mozgással, ugye? Markó Iván kollégám volt a zeneművészeti és a balettiskolában, együtt tanítottunk, és hát én is mindig ámultam, mert bementem többször az edzésekre, megnéztem, hogy azokat a legkülönlegesebb történéseket a művészi mozgás hogyan tudja kifejezni. Tulajdonképpen mindannyiunknak tanulni kéne mozgást, és rendkívül szomorú, hogy a mi iskolai rendszerünkben a mozgás kultúrának nincs tere. Ez nagyon-nagyon szomorú, ezért a mozgásunk egyre jobban redukálódik, és végül egészen bekötött, merev lényekké válunk. Ennek nem kéne, hogy így legyen. A legfontosabb mozgás az erkölcsi-lelki haladás. A jól elhelyezett lépések, a karok jó irányzott mozdulata, arcunk rezdülései, tekintetünk más tekintetekkel való találkozása és ég felé fordulása mind ezt kiáltják, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ezért dicsérjék őt az egek és a föld, a tengerek, és ami csak mozog, azokban olvashatjuk az egyik Zsoltárban. Ugye, tehát a természet, a teremtmények dicsőítik a teremtőt, és hát mi is dicsőíthetjük, hogyha az életünkkel, a haladásunkkal, a lelki, szellemi fejlődésünkkel dicsőítjük őt. Milyen áldásai vannak a testmozgásnak? Nagyon sok áldása van, szinte végeláthatatlan formában sorolhatnám fel, de azért jó néhányat el is sorolok, hogy mennyiféle áldása az egész szervezet minden sejtjére kihat a testmozgás. És most nem arról a mozgásról beszélek, hogy mondjuk az ujjamat megmozdítom, hanem például mondjuk az izzasztó, vagy a jóleső, egész testet átjáró, örömteli mozgásról. Mert sokan mondják, mozgok én eleget a konyhától a boltig, a mosalótól a szeméttárolóig, ugye? Igen, de ez nem az a mozgás, amiről beszélek. Ez a mozgás sokszor fárasztott, terhes vagy kötelességszerű, bár lehet ezt is örömmel végezni, de elsősorban az a mozgás old fel, amikor szabadon arra figyelünk és azt élvezzük, amit épp csinálunk, vagyis mozgunk. 600 vázizmunk van, 6 milliárd rostból áll, és egy izomros csupán hajszál vékony, de súlyának 1000-szeresével terhelhető. Fantasztikus erő van az izomban. Óriási erő, és egyben energia raktár is az izom. ATP raktár. Az egész izomrendszerünk esedezik azért, hogy használjuk. A háztartási gépeink elkopnak, de az izmaink nem kopnak el, hanem megerősödnek a mozgás hatására. Ez is egy csodálatos törvény. Szoktuk mondani, hogy a szeretet és az izom tevékenység valami kapcsolatban van egymással. Egy érdekes párhuzam vonható. Ahogy az izmainkat, ha használjuk, megerősödik és növekszik, ugyanígy, ha a szeretetet gyakoroljuk, akkor nem csökken, hanem növekszik. Gazdagodik. Másokat is gazdagítunk, és minket is, magunkat is általa. Tehát nem kopnak az izmaink a használattal, nem kell félnünk, hogy elkopik az izmunk, hanem erősödni fog. Az ember járásra, futásra, mozgásra született. A rendszeres testmozgásnak nagy áldásai vannak, például az emésztőrendszer működését segíti. Mert például, amikor mozgunk, sétálunk, akkor automatikusan egy ilyen kontraposztos, ellentétes irányú, a vállövés, a medenceöv ellentétes irányban mozdul ki, és ennek az a következménye, hogy az emésztőrendszerünk ugye jelentős részét a bélrendszer teszi ki, a gyomor, a máj, a hasnyálmirigy, stb. A hasüregben, ezeket szinte masszírozzuk. És ezáltal pont azt a perisztaltikus mozgást, amit a gyomornak, illetve a beleknek végezni kell, hogy jól haladjon a táplálék, a mozgás segítségével megerősítjük és ráerősítjük. Ezért nagyon fontos. Az, aki mozog rendszeresen, annak jobb az emésztése. Aztán a másik, amit szeretnék megemlíteni, az a vérkeringésre hat nagy mértékben. A rendszeres mozgás hatására a pulzus szám csökken. Most tudom, leírtam ezeket, igen. A pulzus szám csökken, például megfigyelték, aki mondjuk hónapokon keresztül rendszeresen izzasztó mozgás végez, nem hosszú ideig, csak 10-12 percig egy nap. 3 hónap múlva, például ha 80 volt a pulzusa, lemegy 60-ra. És ez nem mellékes. Ez, tessék, azért, mert a szívet kíméli, a szívizmot erősíti, és többet pihenhet a szív. Ki is számoltuk itt, most nem tudom, megtalálom-e hirtelen, hogy mennyi verést, de 40-50 ezer vagy 100 ezeres nagyságban annyi szívdobbanást takaríthatunk meg egy nap, hogyha élünk ezzel az áldással. Emellett a nyugvó állapothoz képest, amikor például ülünk, az intenzív mozgás hatására 50-szer annyi hajszál ér nyílik meg. És ez a sejteknek az oxigénellátását, illetve a tápanyagellátását nagy mértékben segíti. A mozgás hatására a vér haladási sebessége is megnő. 15-20-szorosára, mint nyugalmi állapotban. Ugye a szívverés, a szívdobbanás is nő, amikor intenzíven mozgunk, akkor megnövekszik a pulzusszám, de utána a pihenési fázisban majd aztán lecsökken. Ugye tehát ezek hosszú idő átlagában mutatják meg a maguk hatását. És ez nagyon nagy jelentőségű, mert ebből az következik, ahogy egy gyorsan haladó patak vagy intenzíven haladó folyó partján nincs sok lerakódás, ugyanígy van az érrendszerünkkel is. Ott is ugyanez van, hogy ha gyorsan mozog a vérünk, akkor az érfalakra kezdődő lerakodásokat szinte lecsiszolja, lemossa. Ezért érdemes mozogni úgy, hogy intenzív mozgást végezünk. Nagyon sokan soha nem végeznek intenzív mozgást. Mondják, nem tudok kocogni, nem tudok futni, nem is kell, de sétálni tud. És hogyha intenzíven sétálunk, tehát nem ballagunk és nézelődünk, hanem elhatározunk, hogy most 20 percig vagy fél óráig úgy fogok sétálni, hogy először erőteljesen egy kicsit, utána még erőteljesebben, végén pedig már nagyon erőteljesen, egyenes tartása. Hat, ugyanúgy meg lehet izzadni benne, mint a kocogásban vagy futásban, nem beszélve arról, hogy lehet otthon tornázni is. Ugye lehet otthon olyan aerobik jellegű tornagyakorlatokat végezni, amiről rengeteg kazetta, CD kapható különféle boltokban. Szeretném megemlíteni, hogy a szívbetegség rizikófaktorát csökkenti a mozgás. Günther Paulinen az Isteni Receptek című könyvében írja, a testmozgás csökkenti a szívbetegség rizikófaktorát, mert felgyorsít a trigliceridek, vagyis a vérzsíroknak a véráramból való eltávozását, állapítja meg a Rockefeller Egyetem egyik új kutatása. Egy-egy étkezés után a trigliceridek áramolnak a véráramba, és fölösleges zsíros terhüket az artériák falaira rakják, így alapozzák meg egy szívinfarktus eshetőségét. A testmozgás csökkenti a szívkoszorúi megbetegedés veszélyét. Nem beszélve arról, hogy a testmozgás hatására a bőrünk is jobban izzad, és a bőrünkön a salakanyagaink, amik a veséken keresztül távoznának, az egyharmada eltávozik. Azért kellemetlen sokszor az izzadság szaga, mert méreganyag távozik. Tehát a bőrünk segíti a vesen működését, és ez nem mellékes. Azt írja az egyik német orvos, Silvius nevezetű német orvos, hogy a bőr naponta több mint 1 font salakanyagot választ ki, lefordítva az magyarul, 453,6 gram körülbelül. Ugye? Magyarul majdnem fél kilogram salakanyag távozik a bőrünkön keresztül. Ezért nem mellékes a mosakodás vagy a fürdés. Mert ugye nagy a bőrfelületünk, és eloszlik, és ezt így nem veszük észre, nem beszélve arról, hogy a nedvességgel, az izzadsággal, vagy a párolgással együtt távoznak ezek. A testmozgás csökkenti a vérnyomást. Dr. Fahim az idegközvetítők alacsony szintjeit találta az inaktív állatokban, viszont a rendszeresen mozgó állatokban ezek magasabb szinteket értek el. Az idegközvetítők, úgy mint a norepinefrin, a szerotonin és a dopamin, segítik az agy érintkezését, kommunikálását az izmokkal és az idegekkel. Hajlamosak csökkenteni a depressziót, mivel úgy tartják, hogy a depressziós emberekben alacsony a szintjük. Az idegközvetítők alacsony szintjeinek egyik jele a koordináltság hiánya. A rendszeres aerób testmozgás azonban kb. 5 hónap alatt helyre tudja állítani a szintjeiket. A rendszeres testmozgás képes 4-5 egységgel csökkenteni a vérnyomást, úgyhogy az eltömődött hajszálerekbe kényszeríti a vért. Tehát nem mellékes. A szív- és érrendszeri betegségek, mint ahogy hallottuk az étkezésről szóló előadáson, Magyarországon az élen járnak a halálozás területén, és ezért is fontos a mozgás. Itt rögtön, ha már az endorfint említettem, pszichikai hatása is van a mozgásnak, az idegrendszerünkre hat, a gondolkodásunkra, a lelki világunkra, az endorfin nevű hormon, amit Kenneth Cooper többek között fedezett fel. Ez egy olyan anyag, ami körülbelül 200-szor erőteljesebb vegyi anyag, mint a morfium, endorfin, ugye? Benne van a szóban is. És megfigyelték, hogy 12 perc intenzív mozgás hatására 5-szörös mennyiségű endorfin termelődik a szervezetünkbe, az agyunkban. És ennek olyan hatalmas nagy jelentősége van, tudni, a kedélyállapotunkat javítja, a fájdalom érzetünket csökkenti, és az egész közérzetünk gyógyulását elősegíti. Megjegyzem, a szeretet hatására, például a simogatás hatására is termelődik endorfin. Masszírozás hatására, hát ugye az a mozgással összefügg, mert mozdulatlanok vagyunk, de valaki bennünket mozgat, ugye? Is termelődik endorfin. De intenzív, izzasztott testmozgás hatására nagyon nagy mértékben termelődik. Tehát azért depressziós betegeknek, idegileg kimerült embereknek, Ezért alapvető ajánlás az, hogy menjenek ki és mozogjanak. Nem csak a mozgás miatt, hanem amiatt is, hogy jó levegőt szívjanak, amellett is, hogy ne zárt tereknek a látókörét szemléljék, hanem azért, hogy kicsit távlatba is tekintsenek. Pontosan a depressziós betegnek a legnagyobb problémájuk az, hogy úgy befelé tekintenek, és a gondolatviláguk és a látásmódjuk. Emlékszem, egy súlyosan depressziós emberhez mentem el egyszer, bent ült a szobájában, mellette még alkoholista is volt, szegény, és nappal volt, és el volt húzva minden függöny. Ő már az utolsó fázisban volt. Mármint a halál előtti utolsó fázis környékén volt. És édesanyja könyörgött, hogy beszélgessek vele, hát ha valamit lehetne segíteni. És nézte a földet végig, szemembe sem nézett egyszer sem. Mert nagyon súlyos állapotban volt. Most ehhez képest képzeljük el, kihúzni a függönyt, kivinni, menni. Tehát valakinek ilyenkor meg kell fogni a kezét, gyere, megyünk, sétálni. Segíteni kell rajta. Gyere, menjünk erre a szép helyre el, nézd ki, milyen gyönyörű, lélegezz mélyeket, élvezd. Maga a természet, de a mozgás is gyógyít. Igen, emellett növeli a vér oxigén szintjét, rendkívüli jelentőségi dolog. Az oxigén segítségével égeti a szervezetünk a tápanyagot, és a kevés oxigén hatására nem ég el a tápanyag, hanem olyan folyamatokon megy keresztül erjedés, rothadás, amelyek károsítják a szervezetet. Az a viszerek például úgy alakulnak ki, hogy a viszerek a sok ülés következtében nem juthatnak elég oxigénhez. Az én családomban és apukám és anyukám is viszértágulatra hajlamosak voltak, és én is 17-18 éves koromban megjelent az első viszér a lábamon hátul. És akkor megdöbbentem, és elmentem Győrben egy orvoshoz, egy nagyon kedves barátunkhoz, és ő elmagyarázta, hogy mit kell tennem. Azt mondta, hogy lélegezzek mélyeket, először kilégzés után lélegezzek mélyeket, vajon miért, most már tudjuk, oxigén. És az elhasznált vér, ami ott van, lábfejkörzéssel pumpáljam ki a vádlimból, utána hátul a lábam fölött húzzam ki belőle a vért, és ezt a gyakorlatot végezzem, naponta többször. Ezt tettem. Eltelt 30 év, 20 év lassan, ugye? 25 év. És nem fejlődött tovább. Tehát ugyanott megmaradt annál pontnál. Semmi nem fejlődött, mert mozgatom, és figyelek erre, hogy ezt a gyakorlatot végezzem. Tehát ha most van ilyen problémánk, ezzel nagy mértékben segíthetjük. Tehát ne feledjék el, mély légzés, többször, utána lábfejkörzés, vagy lábujjak megmozgatása, és kiüríteni hátul, ugye hátul vannak a vének a lábunkon, kihúzni a vádliból az elhasznált vért, hogy a friss vér oda kerüljön, az oxigéndús friss vér, és ezáltal ott az erek falában meginduló rossz folyamatokat szépen gyógyítja. Nagyon-nagyon sok mindent lehetne még elmondani, hogy a mozgás hatására feloldódnak a feszültségeink, tehát stressz csökkentő. Biztosan észrevették azt, hogy amikor, vagy hallották, vagy látták filmekben, hogy amikor valakit nagy stressz ér, mondjuk egy főnököt, kap egy telefont, és olyan ideges lesz, hogy felugrik a székről, elkezd az irodába föl alá sétálni, és úgy intézi a dolgait. Hát ennek egyszerű oka van. A hirtelen megnövekedő adrenalin hatására, ami olyan feszültséget okoz a szervezetben, az izmokba áramlik a vér, az emésztőrendszerből elvonódik a vér, a pupilla összeszűkül, és az egész szervezet készenlétbe kerül. És ez olyan feszültséget teremt, hogy nem bír ülni a helyén. Hát automatikusan a stressz hatására mit kéne csinálnunk? Mozognunk. Fel kéne állni. Emlékszem, egyszer egy orvostól hallottam, hogy egyszer annyi ideges lettem, mert olyan feszült lettem, hogy egyszerűen ilyen boxoló mozdulatokat végeztem a levegőbe, és aztán egy perc múlva megnyugodtam. Jobb, ha a levegőt boxoljuk, ugye? Mint hogyha egy másik embert boxolunk, vagy fizikailag, vagy lelkileg. Aztán azt is megfigyelték, hogy a szervezetben növeli a szerotonin szintet, a mozgás. Ez a szerotonin az éjszakai alvásért felelős. És segíti a melatonin termelést, ami viszont az egész szervezetnek az egyik legfontosabb gyógyító anyaga. Tehát látják, az egész hormonrendszerre, idegrendszerre, vérkeringésrendszerre, az emésztőrendszerre hat, és hát ne feledjem a legfontosabbak közül valót, a csontrendszerre. A csont megterhelésével az izmok, amikor megfeszítik a csontokat, akkor a csontok mozgásba lendülnek, és nyomást kapnak. Összefeszülnek, és ellazulnak. És ez a nyomás, nem beszélve arról, ha terhet hordozunk, vagy valami súlyt emelünk meg. Ennek hatására azt érzékelik a csontok, a természet így alkotta meg a teremtőnk, hogy erősíteni kell a csontot. A csontritkulás. Günther Paulinentől olvasom. A Washingtoni Egyetem orvos kutatói vizsgálatokat végeztek 55-70 éves korú testmozgást végző, illetve testmozgást nem végző nők körében. A testmozgást nem végző nők 9 hónap alatt elveszítették csontjaik ásványanyag tartalmának 1%-át. 17 hónapos tréning után testmozgást végzőknek átlag 6,2%-kal növekedett meg csontjaik ásványanyag tartalma, ami jelentős gyarapodást jelentett. Azután a testmozgás abbahagyása után 13 hónappal később csontjaiknak ásványanyag tartalma 4,8%-kal csökkent. Ez még mindig jobb eredmény, mint amikor elkezdtek mozogni. Ennél fogva persze más tapasztalatok alapján is a testmozgás az egyik legjobb módszernek bizonyult az életkorral járó csontritkulás megelőzésére. Persze nem mellékes a kálcium tartalmú ételfogyasztása, a szezámmag, zöld levelű növények, teljes őrlésű gabonák. Ezekben van a legtöbb kálcium. Nem a tejben, meg a húsban, meg egyebekben. 70 éves korra a nem mozgó nők elveszítik a teljes csonttömegüknek mintegy 30%-át. 65 éves korra a nők 25%-ának csontritkulása van. A csontok merevekké válnak és spontán módon eltörnek. A csontok veszítenek némi kálciumot, amikor alszunk. Testsúlyunk úgy értelmezi a mozgáshiány, mint annak a jelzését, hogy többé nincs szükségünk kálciumra. És itt aztán leírja, hogy mit tegyünk és hogyan. Tehát láthatják, hogy erre is nagyon fontos a mozgás. Még egy érdekesség, saját szemünkkel láttuk, tanulni vagyunk, hogy az egyik szanatóriumban, amikor még működött Hencidán, egy 70 éves bácsi jött be, cukorbeteg volt, 64 egység inzulint kapott naponta, talán már mondtam a történetet, de most ide tartozik. Az orvosok amellett, hogy átállították a teljes őrlésű gabonából készített étkezésre és más egyéb fontos változásokat hoztak elő, naponta háromszor kellett mozognia. Így jött ki az autóból. Botta ilyen egy centis lépéseket tett. 2-3 hét után, minden étkezésten fél órát, utána egy órát kellett mozognia. Ez volt a gyógyrecept. És 2-3 hét után 8 kilométert tett meg önállóan. Hencide faluba bement, ott az 4 kilométer volt, és vissza. Ez hatalmas teljesítmény. És 24 egységre levitték a inzulin szintjét. De itt egyik amerikai orvos írja, hogy megfigyelték, hogy akik 8 hónapig becsülettel rendesen mozognak, és második típusú cukorbetegek, itt egy számos esetet leír, hogy abba lehetett hagyni az inzulin kezelést. Óriási hatása van a mozgásnak. Ugye egyszer valaki azt mondta, és tényleg nagyon igaznak érzem, ha fizetni kéne a mozgásért, akkor nagyon akarnánk mozogni. De mivel ingyen van, és ilyen gyógyereje van, hát alig-alig mozgunk. Tehát egyszerűen az életünkbe érdemes bevezetni a mozgást, és hát itt érkeztünk ahhoz a ponthoz el, hogy nézzük meg, hogy milyen mozgásformák vannak. Három alapvető mozgásforma van, ezt nem kitaláljuk, hanem leolvassuk a testünkről, az izmainkról, leolvassuk ennek a valóságát, és mind a hármat érdemes gyakorolnunk, sőt kellene gyakorolnunk ahhoz, hogy egészségesek legyünk és jól éljünk. Az első mozgásforma, amit megemlítenék, a kitartás növelő dinamikus mozgás, vagy aerobik jellegű mozgás. Ez azt jelenti, hogy a tüdőnk és a szívünk mozog intenzíven, tehát erőteljes oxigén felvétellel párosuló mozgás, és mivel ezek mozognak intenzíven, mi erősödik elsősorban? Tüdőnk és a szívünk, ugye? A tüdőnk vitálkapacitása, izmaink pedig kitartást kapnak, és ezáltal olyan típusú izmok fejlődnek a testünkön, amelyek a kitartás növelő izomcsoportot erősítik. Ez rendkívül fontos. Magyarul hosszan, kitartóan tudunk majd végezni tevékenységeket, és nem mindegy, amikor ebben a világban élnünk kell, dolgoznunk, jönnünk, mennünk, hogy mennyit tudunk elvégezni. Ennek nagyon pozitív hatása van a szervezetre, a séta, a kocogás, a futás, a kerékpározás, az úszás, a kertművelés, stb. Bármit mondhatnék, minden olyan fajta mozgás, ami összefügg ezzel. Ilyenkor érdemes úgy mozognunk, hogy tudatosan elhatározzuk, hogy mondjuk, tételezzük fel, hogy sétálni szeretnénk, akkor először nyugodtan sétáljunk egy nyugodt tempomban egy percet. Hát persze nem percekre kell ezt csinálni, ez belső érzésre is lehet, csak most mondok most egy arányt, utána intenzívebben sétáljunk még egy percet, végül pedig erőteljesen, ami szinte sietés, úgy sétáljunk. Utána ismét térjünk vissza, megint a lassított formára. Ezt négyszer-ötször megcsináljuk, ez körülbelül 20 perc. Ez egy olyan kis madár, igen, ha már tetszett mutatni, voltunk a csendes óceánnál, és ez a kis madár úgy mozgott az óceánparton, hogy nem láttuk a lábát, csak a fényképen láttam a lábát. Mert mint egy motor így mozgott a lába. És mindig, hogy jöttek a hullámok, kifutott, meg visszafutott. És olyan aranyos volt, jó pofa volt, hogy csak mindig ott álmodtunk, hogy hát ez aztán mozog ez a madár, és nem akarta, hogy vizes legyen, és közben a visszavonuló kis hullámok mellett gyorsan kiszedegette a kis rákocskákat, vagy kis élőlényeket, amiket hozott a tenger. És hát hihetetlen sebességgel, ez volt a napi program, egyfolytában jöttek, mentek, és repültek egy italiai bot is, ugyanezt csinálták. Na hát azért aerobik jellegű mozgáshoz tettem be ezt a képet, nem tudom, ha valaki biológus, már meg tudja mondani a nevét, hogy milyen madár, mert én nem tudom a nevét. És hát ezért érdemes ezt a mozgást gyakorolnunk, mert rendkívül jó hatása van a szervezetünkre, és ne ijedjünk meg akkor, hogyha először fáj a lábunk, ha mondjuk elkezdünk kocogni, vagy futni. Ugye a kocogás nem ugyanez, kocogunk, utána középerősen futunk, utána pedig intenzíven futunk, és megint le. Nem szükségszerű, lehet úgy csinálni, hogy középerővel kocogunk mondjuk fél órát. Vagy intenzíven sétálunk fél órát, például így csinálták a intézményeinkben. Tehát a lényeg az, hogy érezzük, hogy megizzadunk. Ez nagyon fontos. Figyeljünk a tartásra. Ennek a hatása csodálatos a szervezetre. Egész napra megtermeljük az endorfinunkat, a vérkeringésünk jó lesz, az emésztésünk jó lesz a közérzetünk, és szépen kezd erősödni a szervezetünk. Nem beszélve arról, hogy a fölösleg kezd rólunk szépen eltávozni, főképp ha figyelünk a táplálkozásunkra is. Ennek a mozgásformának van lelki hatása ránk. Minden mozgásformának van egy lelki üzenete is, és hatása is. Például azt mondja a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, és tegyünk félre minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Igen, mert ha csak pusztán fizikailag nézem ezt a mozgásformát, akkor azt láthatjuk, hogy az, hogy én elszánom magamat, hogy én kitartóan fél óráig, vagy egy óráig mozgok, ez egy lelki hozzáállást igénye. És ez a kitartás nem csak fizikailag hat vissza rám, vagy ránk, hanem lelkileg is. Ha valamit elkezdünk lelkileg, akkor azt végig akarjuk csinálni. És végig csinálhatjuk. Mert erőt nyerünk. A fizikai erőnk lelki erővé válhat kitartással. Nagyon szép ez az ige, és nagyon elgondolkodható, és érdekes, hogy itt is említi a futást. Nagyon érdekes, hogy például a tékozló fiúnak az atya, amikor a fiúhoz ment, akkor nem sétálva vagy ballagva ment, hanem futván ment hozzá, és a nyakába esett. Bár megjegyzem, a zsidó hagyomány szerint a futás szégyen volt, a mai magyar mondás is mondja, szégyen a futás, de hasznos, ugye? De hát én azt mondom, hogy hát szerintem nem szégyen a futás, de hát Isten nem szégyelte a futást, mert ez azt fejezi ki, hogy egy hozzá közeledő emberhez futva nagy sebességgel siet, és hát így fejezi ki a szeretetét. Emellett még azt szeretném megemlíteni, hogy a Biblia a járást is, a futást is, érdekes módon az Istennel való kapcsolatnak és együttjárással hozza kapcsolatba. Például azt olvashatjuk Énokról, hogy Énok Istennel járt. Noéról is, a nagy bibliai személyekről, és olvashatjuk egy másik kis profétai könyvben, hogy megegyeznek-e, járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással. Azok járnak együtt, akik megegyeztek. És ez az egyszerű tevékenység, hogy járás, megjegyzem, Jézus is járva tanított leginkább, haladta az uton, a buzamezőkön, emberek között a templomban, nem egész nap állt, hanem ő járva tanított. Érdekes, a görögök is felfedezték azt, hogy ugye, peripatein, ugye peripatetikus iskola, tehát ott egy ilyen oszlop csarnokban sétálva tanítottak a görög bölcsek, tehát körbejárva, és érdekes az is, hogy ez a járás egyszerű tevékenysége milyen mély lelki üzenetet hordoz. Hogy Istennel járhatunk. Istennel együtt haladhatunk, fejlődhetünk. A második típusú mozgás talán kicsit nehezen elolvasható, mert a háttér elviszi, de azért elmondom, a rugalmasságot és hajlékonyságot növelő, feszítő, nyújtó, lazító gyakorlatok. Még az előbbi ez azt tegyek hozzá, hogy ne ijedjünk meg, hogy először fájni kezd a bokánk, vagy a lábunk, a térdünk. Miért kezd fájni? Nem szokta meg a... Hogy is szokták a szántást? A... Igen. Hát, tehát nem szokta meg, hogy fussunk, vagy mozogjunk, és nekem is elkezdett fájni. Amikor 40 éves koromban elkezdtem mozogni becsületesen, rögtön elkezdett fájni a bokám meg a térdem. A fáj. Most mit csinálni? Én futni szeretnék. De fáj tovább. Nem érdekel, akkor is futok tovább. És aztán néhány nap múlva abba hagyta. Megszokta, ugye? És kezdte erősíteni. És aztán, tehát nem azt mondom, hogy a fájdalomra ne figyeljünk, de azért nem kell megijedni tőle. Természetes, hogyha valami után, amit nem csináltunk, azután elkezdünk tenni valamit, és utána nem szokja a szervezetünk. A második mozgásforma a rugalmasságot, hajlékonyságot növelő, feszítő, nyújtó, lazító gyakorlatok. Ez azért fontos, mert a ülésünk, állásunk, fekvésünk ideje alatt az izmaink mereven állnak, idézőjelben, ugye egy helyben, és eközben kicsit bemerevednek, begörcsölnek, vagy kötötté válnak. És ezért szükséges, hogy ellazítsuk őket. Ezeket torna gyakorlatokkal tudjuk. Ugye természetes lazító, nyújtó gyakorlat egy macska mozgása, amikor felébred, és automatikusan egy nagyot nyújtózkodik, ugye? De mi is? Jaj, de jól esik, ugye mondjuk. Most is jól esik a egyfajta mozgás után egy ilyen nyújtózkodás, de biztos önöknek is nyugodtan nyújtózkodhatnak egyet, ha gondolják. És ez egy természetes mozdulat, és ezt lehet tudatosan is csinálni, mert például, amikor mondjuk futunk, vagy elkezdünk futni, akkor nem mindig az a legjobb megoldás, hogy azonnal erőteljes izommozgást végzünk, hanem egy kicsit be kell melegíteni. És mivel lehet bemelegíteni, hogy kicsit megmozgatjuk az izületeinket, ugye? A lábunkat is felemeljük, derekunkat, jobbra, balra, előre, hátra, a lábunkat előre, hátra felemeljük, és kicsit megmozgatjuk, hogy a bemerevedett állásokból nehogy hideg izületekkel és hideg izmokkal álljunk neki intenzív mozgásnak. A legtöbb sérülés ebből van. Ezért fontos a bemelegítés. És a mozgásforma után pedig a nyújtás vagy lazítás. Mit jelent ez? Ugye amikor én is például futok, akkor megfigyeltem, hogy a futok fél órát, vagy futunk, és utána pedig feltesszük egy korlátra a lábunkat, mondjuk egy asztal ilyen magasra, és ráhajolunk, hogy megfeszítsük a comb hajlító izmokat, ugye? Utána pedig hátrafeszítéssel a comb feszítő izmokat megfeszít, és hátrafeszít. Érzem, hogy feszül és fáj. És így is, ha felteszem, természetes, mert összehúzódott, és abban az összehúzódó helyzetében a kinyúlás fázisától eltávolodott. És ezért rá kell nyújtanunk, hogy így mondjam. Nem kell megijedni, hogy fáj, fájjon neki, az a dolga, nekünk meg az a dolgunk, hogy nyújtsunk. Ugye? Szép lassan kivárunk, nem azonnal letesszük a lábunkat, hanem várunk akár egy fél percig, és kitartjuk. És azt veszük észre, hogy egyre jobban tudunk mélyebbre hajolni. Nyúlik az izom. Megfigyelték, hogy az izom feszülés után nyúlik a legjobban az izom. Ráadásul be is van melegedve. És pont ebben a fázisban tudjuk sokszor kinyújtani azokat a feszültségeket, görcsöket, vagy összetapadásokat. Mert nagyon sokszor az izmok a kevés mozgás következtében, vagy a rossz mozgás következtében összetapadnak egymáshoz. És mivel speciálisan minden testrészre és izomra van nyújtó gyakorlat, ezért ezeket mi a nyújtással szétválaszthatjuk. Különben, akit érdekel ez a téma, a beszélgetésen szívesen megmutatom, hogy melyik testrészre milyen nyújtó gyakorlatok vannak, vagy futás, vagy séta után, akár derékra, lábra, kézre, fejre, nyakra, mellizomra, hátizomra, ezek nagyon fontos gyakorlatok, minden mozgás után nyújtani kellene. Ki csinálja ezt meg? Ugye, lazítani. De aki szeretne ebben elmélyedni, az interneten beírja a Google keresőprogramba, hogy nyújtás, lazítás. És számtalan tanulmány kijön, meg lehet nézni. Ezekre nagy szükség van, mert az izmaink lelazulnak, feloldódnak a görcseink, és hajlékonyabbak leszünk. Hajlékonyabbak leszünk, ez azért nagyon fontos, mert nagyon sok ember, amiatt, hogy nem mozgatja meg az izületeit a határaikig, ezért az izületek bekötődnek, az izmaik beállnak. Beszéltem szakemberek, és mondták, hogy egyes embereknek a nyaka olyan, mint a kő, vagy a válluk. Az ember szeretné megmasszírozni, vagy megérinteni, és egyszerűen nincs benne egy épp, laza felület. És ennek oka van, ez lelkileg is kihat, ezeket fel kell oldani. Egyrészt masszírozással, másrészt pedig kimozgatással, válkörzésekkel, lazítani. Saját magunk is masszírozhatjuk a nyakunkat is. És ezért fontos például megfeszíteni, mint ahogy mutattam is, utána pedig ellazítani az izmainkat, nyakizmot, előre, hátra, oldalt, átlósan, vállizmokat, lábizmokat. Tulajdonképpen ez egy érdekes játék is, a saját testünknek az izmait felfedezni, rendkívül érdekes, szép tanulmány. Az anatómia, az orvosi egyetemeken, meg egészségügyi intézményeken egy külön nagy tantárgy, és hát miért ne lehetne nekünk is egy kutatás, hiszen a testünkről van szó, önökön van az az izom, a teremtő alkotta. Ez is az ő törvénye, és ezek szép törvények. Így feloldódhatnak ezek a görcsök. Egyik szakember mondta, hogy amikor azt mondta, egy laza, egy jó izomzatú emberbe, ha beáll egy görcs, az olyan, mint amikor mondjuk masszírozza az izmot a derekán vagy a vállánál, hogy masszírozza a puha, laza izomrostokat, és egyszer csak megtalálja azt a csomót, rögtön megérzi, akit masszíroznak, ugye, jaj, ugye felkiált, és azt mondja, olyan, mint egy kő. Összegörcsölődtek az izmok, és ez azért nagyon rossz, mert összenyomhat egy ideget is, ami nagyon fájhat, másrészt pedig az összegörcsölten maradt izomban, mivel nem jó a vérkeringés, nem jó az anyagcsere, mi történik? Lerakódások, meszesedések, kristályok rakódnak le, mert nincs mozgás. És ott kövek rakódhatnak le, szó szerint. Kristályok. Ezeket ki kell oldani. Néha olyan, mint a tűz szórnának, de akkor is ki kell oldani. Ezekkel foglalkozni kell. Mert aztán, ha nem, akkor sok kőből egy kő hát lesz, meg egy kőnyak, hogy úgy mondjam. Nagyon érdekes, a Biblia azt mondja, erről is érdekes, megnéztem az igehelyeket a derékról. Vas inaitok vannak, meg kemény nyakúak vagytok, mondja a Biblia. Ugye ezekből valami jelzés árad felénk, hogy ne legyünk kemény nyakúak, mert a kemény nyakú ember lelkileg merev. Nem tud befogadni új dolgokat. Nem tud a szellemi látásmódjával megújulni. Ezért, tehát a fizikai rugalmasságunk kapcsolatban van a lelki rugalmasságunkkal. Azt mondja Pál apostol a Korintusi első levél 9. fejezetében, mert én noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy a zsidókat nyerjek meg, a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem, a törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ez aztán alkalmazkodó képesség, nem? Nem megalkuvás, ez alkalmazkodás. A kettő között óriási különbség van. A legnagyobb alkalmazkodó ezen a világon az Isten. Jézus Krisztus a mennyei dicsőséget elhagyta azért, hogy a mi szintünkre leereszkedjen, hogy bennünket megmentse. Mert ennyire szeretett bennünket. Rugalmas az Isten? Alkalmazkodó az Isten? Igen az. Ő neki semmi se drága, az élete se volt drága, hogy bennünket megmentsen. És hát ezért kell nekünk is embertársainkhoz rugalmasnak, alkalmazkodónak lenni. Tehát ez a nagy lelki hatása és üzenete van, a rugalmasságot, hajlékonyságot igénylő gyakorlatoknak. A harmadik mozgástípus az erőnövelő vagy súlyzós edzés. Különben azért készítettem ezt a szórólapot, hogy ezen a lapon az egész testünkön tudatosan láb, kéz, fej, nyak, hát, mell, csípő, stb. Boka, az egész testen végigvonulva milyen mozgásokkal tudjuk gyakorolni ezeket a lazító, nyújtó, torna gyakorlatokat. Az erőnövelő vagy súlyzós edzés, most ne arra gondoljunk, hogy most azt akkor neki kell állnunk súlyzózni, hölgyek, például ugye, a saját testünk is súly. felemelem a lábamat, hát nem tudom, a lábam hány kiló lehet, de mondjuk biztos van egy 7-8 kiló, ugye? Vagy talán még több is. És ha felemelem, tessék? Akkor 7-8 kilót emelek fel. Vagy ha egy fekvőtámaszt csinálok, vagy a hölgyek mondjuk térden készít csinálják a fekvőtámaszt, akkor a felső testemnek biztos van vagy 40-50 kiló is, ugye? Tehát akkor én 40-50 kilóval dolgozok, tehát ne arra gondoljanak most, hogy nekünk mindannyiunknak súlyzót kell magukhoz venni. Bár a táborainkban ugyan mi nem súlyzót szoktunk használni, hogyha valamikor van ilyen lehetőség, hogy ismerjük meg az izmainkat, hogy megérezzük, hogy mondjuk egy vállizom, az így működik. Ugye, felemelem a súlyt, egy másfél literes üveg, jó megfogható, tele vízzel, hogyan segíthetünk ezen. Tehát a saját testünk is súly, és ennél a mozgásformánál az a lényeg, hogy erőteljes izommozgást végzünk, nem annyira az oxigén felvétel és a szív dinamikus és a test dinamikus mozgása a lényeg, hanem pont az, hogy lassan, vagy egy helyben például megfeszítem az izmaimat, megjegyzem, súlyzó nélkül is lehet erőnövelő mozgást végezni, hogyha egyszerűen egy mély légzés fázis alatt megfeszítem az izmaimat. Vannak, akik így tudnak izmot fejleszteni, hogy nem használnak súlyzót, hanem csak pusztán megfeszítik az izmot, utána pedig ellazítják. Ezzel is a legintenzívebb izomfejlesztés, ez az úgynevezett izometrikus mozgásforma. Az izometria ugye azonos mértékben megterhelt izom. Tehát, hogy amikor megfeszítem, akkor nem mozdul semmi, de mégis megfeszül. És ez a mozgásforma a legintenzívebb izomfejlődést segíti. Az, aki kitartás növelő izmot szeretne fejleszteni, az fusson, vagy aerobik jellegű mozgást végezzen, vagy kocogjon, vagy sétáljon. Az, aki viszont szeretne izom tömeget fejleszteni, annak kis ismétlés számmal nagy erőkifejtést kell végrehajtani. Ez a törvény az izomfejlesztésnek. Tehát például valaki, mondjuk egy férfi szeretné, hogy fejlődjön a hátizma, akkor mondjuk egy vasúdra, ha felhúzózkodik, és mondjuk fel tud húzózkodni ötször, ugye az már jó erőteljes izomzat, hogyha ötször felhúzózkodik, úgyhogy a fejéig elér a vasúd, és leereszkedik, ugye, és többször nem bír, de nem áll meg, utána már csak háromszor tud, vagy négyszer. Egy perc ilyen után megint mit csinál, utána már csak kétszer tud, utána már csak egyszer, vagy egyszer se. De amikor annál a pontnál van, hogy nem bírja tovább, akkor megfeszíti annyira magát, és amennyire lehet kitartja azt a feszítést. Ez a terhelés. Ez az a típusú terhelés, amit egy héten egyszer szabad egy izommal megcsinálni, amikor teljesen a határaikig megfeszíteni, és egy hétig pihentetni kell, na nem úgy, hogy nem kell csinálni vele semmit, hanem ezt a nagyon erőteljes megfeszítést nem szabad, ez egy törvény. Az alatt, az egy hét alatt a szervezet úgy reagál, hogy mi ez a nagy megterhelés? Mi történt itt? Növelni kell az izom tömegét, ugye ilyen mikroszakadások jönnek létre az izomban, és ezt pótolja izomtömegnöveléssel, másrészt pedig erősíti a csontot is ott. Tehát amikor valaki szeretne erősödni, akkor ezt a mozgásformát kell alkalmazni. A súlyzós gyakorlatoknál például, akik végeznek ilyen testépítést, azok célzottan egy-egy izmot megcéloznak, és akkor így fejlesztik az izmot. De nekünk nem kell ilyen, hogy úgy mondjam, bodybuilding-eseknek lennünk, a magunk határain belül nyugodtan végezhetünk ilyen gyakorlatokat. Megjegyzem, rendkívüli jelentősége van, a férfiak számára különösképpen, hogy a szervezetüket, a testüket erőben tartsák. Amikor a szerelemről szoktunk beszélgetni fiataloknak, osztályfőnöki órákon meg szoktuk kérdezni a lányokat, hogy fiú, a lányok, milyen férfi ideál él bennetek, milyen fiút szeretnétek társnak. Sok szép dolgot elmondanak, hogy legyen finom, tapintatos, kedves, ugye hölgyeknek ez nagyon fontos, figyelmes, udvarias, de azért mindig elhangzik, hogy azért legyen erős. Lehessen rá támaszkodni. Fizikailag is, és lelkileg is. Tehát a hölgyeknek ez egy elvárása egy férfi felé, hogy legyen erős. És az erőhöz nagyon fontos az erő gyakorlásához a hasizomnak és a hátizomnak a megerősítése. Sokan úgy gondolják, hogy a bicepset meg a vállizmot kell erősíteni, pedig a legfontosabb izmaink közül a hasizom, ami figyelmet igényel, és a hátizom. Vajon miért? Mert a gerincet tartja, a testet tartja. És a legtöbb probléma itt van, amikor mozgásszervi probléma van a derék környékén, ugye? De a hölgyeknek is. Ugye a legtöbb embernél itt a legnagyobb probléma. vagy máshol, nem akarom mutatni, ugye? Tehát ezeket kell megmozgatnunk azért, hogy rendszeresen megmozgatva erőteljesen óriási hatás érhető el. Saját magam tapasztaltam, és a táborainkban sokszor megéljük, amikor például hasizom gyakorlatokat végeztünk, ami persze semmi más nem jelent, de kétféle hasizom gyakorlat van, mindjárt elmondom ezt a tapasztalatot is, hogy az egyikkel lefekszünk hanyat, könnyökkel letámaszkodunk a földre, és a lábunkat nyújtjuk ki felváltva, úgyhogy 5 centire a föld fölött nyújtogatjuk. Ez az alsó hasizmot erősíti. A másik pedig hanyat fekszünk a földön, merőlegesen feltesszük így a lábunkat, és a fülünk mellé tesszük a kezünket, nem a torkunkkal nyomjuk fel a fejünket, fülünk mellé tesszük, hogy ne érjen hozzá, és megemeljük a törzsünket, úgyhogy a vállunk emelkedjen, de nem kell emelkedni a deréknek a földről, mert ez kíméli a derekat. Ezt lehet jobbra-balra csinálni, ez a felső hasizom régiót erősíti. Ha valaki egy hétig becsülettel csinálja, a saját erő növelése arányában radikális változás áll be. Voltunk egy táborban, egy fiú, aki semmivel nem tudott lefogyni, mondta, hogy ez eljött, tessék? Igen. Semmivel nem tudott lefogyni, és akkor mondta nekem, hát még végső pontként eljöttem ide, 8. fiú volt, nagyon kövér. És akkor mondta neki, hogy hát ha itt talán valamit lefogyok, és akkor mondtam neki, ha azt csinálod, amit mondok, és veled együtt csinálom, akkor le fogsz fogyni. Jelentős, egy hét alatt. Elmondtuk, hogy kétszer étkezzen, kétszer jól lakhat. De ennek ellenére mértékletes volt, mert gondolta, hogy megpróbálja. És együtt minden nap csináltunk hasizom gyakorlatokat. A tábor többi lakóival is csináltunk, de velük kevesebbet. Naponta 400 hasizmot megcsináltunk. De nem egyszerre. Higgyék el, egy 70-80 éves néni az 5. napra megcsinálta velünk együtt a 400 hasizmot. A következőképpen. Leült a széken, és azt kértem, hogy emeljék fel a két, letámaszkodhatott hátrafelé, és a két lábat felemelhette így előre. 10 csináltunk, pihenő, 1 perc pihenő, beszélgettünk, újra. Csak számoltam, nem is vették észre. Hogy számoltam, első nap megcsináltak 50-60-at. Kérdeztem, másnap van valakinek hasizomláza? Senkinek nem volt. Másnap elmentünk 100-ig. Harmadnap 150-ig, 200-ig, más szinte pihenésként csinálták a gyakorlatokat. A negyedik napon 400-at megcsináltunk. 70-80 évesen. A hasizom nagyon erős. És ez a fiú velem együtt csinálta, néha a vendégek is kijöttek a fűre és nézték, hát akkor már mi is csináljuk. Csinálták ők is. Egy hét alatt 7 kilót lefogyott. Úgyhogy amikor utolsó nap ezt elmondta, megtapsoltuk őt. Mert ez azért teljesítmény, nem? Táplálkozás és mozgás. És a hasa is szépen csökkenni kezdett. Egy hét alatt. Most akkor képzeljük el, ha valaki ezt rendszeresen csinálja. Tehát nagyon fontos ezek az erőt, kifejtést igénylő gyakorlatok, hátizom gyakorlatok, hogy a derekunk, a hasunk, hasizmaink, oldalsó izmaink tartsák a gerincet, az egyenes tartás, és hát persze a biceps és triceps gyakorlatok, ez mit úgy is lehet végezni, ha nincs milyen súlyunk, hogy egyik kezünkkel befelé feszítem a kezemet, tehát a biceps izmomat feszítem, a másikkal nyomom ki. És egyszerre végzem ezt a nyomást, és így közben feszítem és húzom. Hát így a maga, így lehet, hogy 30-40 kilós súlyt is nyomok, de még sincs súly a kezemben. Valaki intenzíven nekiáll, akkor szemmel látható az eredmény bizonyos időn belül. Figyeljük meg, milyen érdekes a csont, csak nem minden tekintetben a legerősebb anyag, amit a Teremtő valaha is alkotott, az emberi test című nagyon szép enciklopédiából idézem, amit a Teremtő valaha is alkotott, egy 16 köbcentiméternyi csont legalább 8600 kg terhelést képes elviselni. E teljesítmény 5 emelődarú erejével vetekszik. A csont 4-szer szilárdabb, mint a beton, terhelésekkel szembeni ellenállása pedig az alumíniuméval egyenértékű. Csontozatunk a tölgyfa erősségével és szilárdságával vetekszik, ugyanakkor mégis olyan hajlékony, akár a nátszál. Tehát ezek a gyakorlatok erőt adnak, kitartásra nevelnek. Nagyon sok ige van, csak néhányat villantok fel, egymás terhét hordozzátok. Ugye, hogyha a fizikai erőnk, az izmaink ereje, ez úgy is visszaköszönhet, hogy embertársainkat jót tudjuk szolgálni. Nem csak a táskáját tudjuk elvenni tőle, hanem erőtöbletünk lesz ahhoz, tudjuk az izometrikus gyakorlatok hatására óriási mennyiségű ATP, energia raktározódik az izmainkba. És ezáltal alkotó, szolgáló életet élhetünk. Vigyázzatok, álljatok meg a hídben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Petőfi mondja, ha férfi vagy, légy férfi, ugye? A férfiaknak fontos az erő, és fontos az edzés, hogy ne hagyják el magukat, hanem legyenek erőteljesek és izmosak, erősek. Tehát a Biblia is mondja, hogy legyetek erősek. Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmaradt bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Beszélgettem jó néhány versenysportolóval, van egy kedves barátom is, aki országos judó bajnok volt. Azt mondta Attila, a kitartás, a rendszeresség az edzések hatására lelki értelemben is kihatott rám. Az életem egészen más lett. Mert edzeni, megfeszíteni magunkat, az így is mondja Pál apostol a Korintusi első levél 9. fejezetében, hogy úgy, mint ahogy az atléták futnak az arénában, úgy fussatok ti is, de nem hervadó koszorúért, hanem hervadhatatlan babérért és koszorúért, a győzelemért. Tehát mindannyian feszítsük meg magunkat, hogy ezért megsanyargatom testemet. Ami jelenti a böjtöt is, és jelenti a fizikai tevékenységet is. Ő neki jogalapja lett volna anyagilag megélni az adományokból és a tizedből, mert Isten apostola volt, de ő mégis a saját kezével dolgozott. Tartozunk pedig mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. És azok az ifjak, akikről az előbb szóltam, bocsánat, még visszatérek rá, azért csodálatos, mert ifjak végre erősek, ugye? Létezhet olyan ifjúság, és vannak ilyenek sajnos nem túl sokan, akik lelkileg erősek. És fizikailag is törekszenek arra, hogy erősek legyenek, edzenek, nem hagyják el magukat, dolgoznak, tevékenykednek, és ez visszahat, és azt mondja ott tovább az ige, hogy János apostol első levelében, hogy a világ kívánságait legyőzik, van erejük hozzá. Tartozunk, igen, ezt mondtam, hogy erősek, az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk. A környezetünkben nagyon sokan erőtlenek, és amikor látják, hogy mi erősek vagyunk, hát ha majd egyszer megkérdezik, honnan van a te erőd? És elmondhatjuk, hogy honnan van. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És elmondhatjuk, hogy az életmódnak is van ereje és hatása, és jobbító kihatása az életre. Hogyan mozogjunk? Az első, ami nagyon fontos, rendszeresen. Amikor szoktam tornákat tartani, fiataloknak mondtam, hát ilyen könnyű, milyen könnyű ezt megcsinálni. Mondom, könnyű egyszer, de minden nap nehéz. Mert rendszeresen csinálni valamit, az nehéz. Hányszor elkezdtünk valamit, és nem csináltuk végig, ugye? A rendszeresség. Ezeket a gyakorlatokat úgy tudjuk végezni, és el is mondom gyorsan, hogy hogyan lehet. Például érdemes úgy csinálni, egy héten, 7 napból, 6 napon érdemes figyelni a testmozgásra, a 7. napon pihenjünk, de úgy azt a tanácsot adtuk mindig, hogy egyik nap aerobik jellegű edzést végezzünk, 20 perc. 20 percről beszéltem. 20 perc aerobik jellegű intenzív izzasztó mozgás. Másik nap erőnövelő mozgás. Akkor kifejezetten olyan gyakorlatokat végezünk, hogy hasizom gyakorlat, hátizom gyakorlatok, stb. Karizom gyakorlat, vállizom. Ezt megcélozva. És akkor így. Ugye 3 aerobik jellegű edzés, 3 erőt kifejtő edzés. Mindegyik nap után lazító, nyújtó gyakorlatok, az mindig kell. Elején és a végén is. Elején és a végén vizet inni, nagyon fontos. 7. napon pedig pihenni. Még Arnold Schwarzenegger is azt mondta, hogy mindig akart edzeni, hogy minél jobb legyen az izomzata. Egy héten, egy nap pihenni kell. Ami nem jelenti az, hogy ülni kell, de akkor nem megfeszített edzést, hanem nyugodt sétát, a természetben egy szép kirándulás lehet tervezni, de ezt így érdemes csinálni. Kedves hallgatók, 20 perc egy nap. Sok? Semmi, nem? 20 perc. Ha kiszámoljuk azt, hogy a fürdéssel együtt egy órán belül minden megvan. Csak egy óra. Igen, az intenzív egy óra. De abból csak 20 perc az, ami konkrétan megfeszített mozgás. Ennek olyan hatása van, egyszer láttam egy könyvet, ezt az edzésformát ajánlottam, amit most elmondtam. 3 hónapig csinálták a személyek, és megvolt a fotójuk a 3 hónap elején és a végén. mintha más embereket láttunk volna. A kitartás, a rendszeresség. A másik, amit szeretném megemlíteni, hogy hatékonyan végezzük. Ne úgy, ne immerámmal, ne csak úgy, hát félig meddig. Sokszor látom, amikor gyerekekkel tornáztattam, hogy amikor erre fordulunk, akkor így csinálják rendesen, de ott már nem csinálják rendesen, ugye? Nem azért kell csinálni a gyakorlatokat, hogy valakinek megfeleljünk, hanem mi magunk szeretnénk a határainkig eljutni, és ezáltal hatékonyan végezni a gyakorlatokat. Azt mondja a Biblia, ha valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedd. Tehát amiben be tudjuk adni a szívünket, szálljátok oda magatokat annak, amit végeztek. Amit tesztek, lélekből cselekedjétek. A mozgásra is így van. Nagyon kevés ember képes arra, szomorúan mondom, hogy megfeszítse magát, és hatékonyan, erőteljesen azt mondja, a napomból 20 percet szállok erre. Megvalósítható célokat tűzzünk ki. Az embernek szüksége van sikerélményre. Ha mondjuk valaki körbe akarja futni a tavat 10-szer, elhatározott 10-szer körbefutom, de még nem futott. Nem fogja tudni 10-szer körbefutni egy stadiont. Értelmetlen. Inkább a célt helyezzük alá, de teljesítsük. Inkább legyen erőtöbletünk, mert az embernek szüksége van sikerélményre. Ezt a képet azért tettem be, mert voltunk ott a tengerparton, és egy hölgynek a kis zacskóját elvette a sirály, amiben valami elemózsia volt, és hát ott előttünk kergette ezt a sirályt, fél órán keresztül szemléltük ezt a jelenetet. Hát eléggé meddő vállalkozás volt, a sirály megvárta, míg bejön hozzá, egy 2-3 méter után a felszárnyat, és repült tovább. És ezt néztük fél órán keresztül, és mondtam Zsuzsának, hogy hát nem veszi észre, hogy ez ugye mi a témánk, hogy megvalósítható célokat tűzünk ki. Ez a cél nem megvalósítható. Nem fogja utolérni a sirályt. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy részesüljünk sikerélményben, hogy azt mondjuk, hogy ha ezt meg tudtam csinálni, az embernek szüksége van sikerélményre. A következő szempont, hogy határainkig feszítsük meg magunkat. Egyik manuál terápiás szakember azt mondta, hogy minden embernek minden izületét a saját határáig kéne mindig, amikor lazít, nyújt, megfeszíteni. Ez nem azt jelenti, hogy el kell törnie önmagának, hanem ugye, hogy valakinek az a határa, hogy lehajol, és mondjuk a térdig tud lehajolni, akkor neki ez a határa, de feszítse meg addig a határig magát. De ha valakinek az a határa, meg tudja érinteni a bokáját, aki az. Valakinek le tud tenyerelni, ugye? De azt mondta, hogy van egy anatómiai határ, amin túl nem lehet, mert a csontunk, az izmunk nem engedi tovább. Azt mondta, hogy igazából erre kéne törekedni. És ne higgyék azt, hogy lehetetlen. Én jó néhány mozdulatban ezt tényleg én is elértem, mert rendszeresen gyakorlom ezeket, nem csak elméletből tudom, és sokszor játszottam gyerekekkel, akik aztán tényleg hajlékonyak, egészen kicsik, hogy ugyanazt meg tudtam csinálni, mint amit ők, az izületeinkkel. Pedig a 6. évtizedben járok, tehát a 53 éves vagyok. És ezt nem azért mondom, hogy nem dicsekedésként, csak egyszerűen jelzem, ennek az az ára, hogy napi szinten mozgok. Ez a feltétele. Emellett egy olyan lelki hatásban részesülünk, hogyha az ember megérzi azt, hogy valamit fizikailag a határig megfeszített, tehát nem bírok több fekvőtámaszt csinálni, nem bírok több felhúzódzkodást vagy hasizmot, fáj, az a dolga, fájjon, majd fejlődik az izom, akkor ennek olyan pszichikai hatása van, hogy amikor lelki dolgokban jutunk el a határig, amikor úgy érezzük, hogy itt egy szakítópont van, akkor ez arra kihat és segít átlendülni. Mert visszaemlékszünk, hogy emlékezz arra, illetve nem is kell emlékezni, ezt öntudatlanul magunkban hordozzuk ezt a tapasztalatot, hogy a határig eljutottam valamiben, és rendszeres tapasztalatom, hogy a határig eljutok fizikailag, ez a lelki határaimat is tágítani fogja. Ezért óriási jelentőségű ez a tapasztalat. Ellen Good White, akinek a könyveit itt rendszeresen ajánljuk önöknek, azt mondta, minden férfinak és fiúnak minden nap a határáig meg kéne feszíteni az izmait. De én kiterjesztem a hölgyekre is. Nem tudom, megtehetem? Lehet egyenlőség? Fejlődjünk. Ne csak mindig ugyanazt csináljuk. Csodálatos dolog új mozgásformákat elsajátítani. Emlékszem, számomra a legelhihetetlenebb forma volt a korcsolyázás. Én úgy éreztem, hogy ha valami, akkor számomra ez képtelenség. És akkor 40 éves korom környékén elhatároztam, hogy megtanulok korcsolyázni. Ezt a falat le kell, hogy döntsem, mert szerettem mozogni, és gondoltam, hogy ezt megpróbálom. Télen nem volt elég nagy mozgási lehetőség, és gondoltam, elmegyek a korcsolyapályára. Hát estem, keltem, mindenem fájt már, a csontjaim, a térdem, a csípőm már, mindenhova ragasztottam ilyen kipárnázásokat, nem tudtam, hogy lehet venni ilyen térdvédőt, meg csípővédőt, és akkor hát a tiszta kékzöld voltam, de hát azért csak csináltam, és egyre reménytelenebbnek éreztem magamat, míg aztán ott nem volt egy ilyen 7-8 éves kis jéghokis fiú, aki repdesett a jégen, hanem hogy csinálod, segíts már rajtam, nem sokan voltak a pályán, hogy kell csinálni, én mindig elesek. És ez nem jól csinálom, így kell, és így kell. És napokon keresztül tanított engem, és megtanított. Tehát lehet tanulni egy 7-8 éves gyerektől is. Miért ne? És megtanított, aztán megtanultunk, és rendkívüli mértékben élvezzük, és igyekszünk időnként, amikor megavatik, valami új mozgásformát is kipróbálni. Miért ne? Hát fejlődhetünk, nem? A mozgásnak pont ez a nagy titka lelki értelemben is, hogy fejlődhetünk, növekedhetünk, gazdagodhatunk. Mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. És ez a mondat, ami most következik, életemnek egyik meghatározó mondata lett, és ajánlom önök figyelmébe, és nem nehéz megtanulni. Tulajdonképpen az emberi létünkből fakadó erkölcsi kötelezettség ez a mondat. Ellen Goodwart írja a Nagy Orvos Lágyomán című könyvben, amit említettünk, ugye? Mindenki fejlesz-e fizikai és szellemi képességeit a maximumra, hogy dolgozhasson Istenért bárhol, ahová hívja őt. Ne azért fejlesszük a fizikai-lelki képességeinket, hogy azt mondjuk, hogy lám, én milyen ügyes vagyok. Nem azért, hanem azért, hogy dolgozhasson Istenért bárhová hívja őt. És az ige, ami mondja, hogy mindenestől fogva növekedjünk abban. Kedves hallgatók, nekünk testünk van és lelki világunk. A kettő egységet alkot, a kettőt együttesen érdemes fejleszteni. Ne mondják azt, és ezt nem tudom elfogadni, hogy én már idős vagyok. Mi láttunk idős embereket, 80-90 éves embereket, akik megfeszítették magukat és mozogtak. És egyik előadáson hallottam, hogy senkinek nincs mentsége, és elmondom miért. Tudják, milyen képeket mutattak be azon az előadáson? Olyan képeket, ahol az egyik férfinek például nem volt lába, nem volt jobb lába. De volt egy műláb rajta, és a műlábbal együtt futott a paraolimpián. De én a saját szememmel láttam a Spektrumon egy filmet egy férfiről, aki ejtőernyőzött, és két ejtőernyős összeütközött a levegőben, és csípőből levágta a két lábát a másik. De kinyílt az ejtőernyő, és hát így zuhant le, hogy elvesztette az eszméletét. Már a kórházban azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne pótolni a lábait, nem keseredett el, és ott külön neki speciálisan szakemberek kifejlesztettek egy olyan lábat, hogy két lábbal tudott menni. Megtanult járni, sétálni, futni. Láttam a szememmel. És utána újra ejtőernyőzt. Van mentség? Az akarattól függ, hogy mit akarunk. Önök, akik ide eljöttek, van kezük és lábuk. Mindenkinek, ahogy jól láttam. Ez olyan ajándék, ami elmondhatatlan ajándék. Miért ne élnének vele? Miért ne lehetne fejleszteni? Ha tolószékes emberek, mert láttam ilyen embereket, ismerek most egy fiút is, aki egy motorbaleset következtében lebénult innentől lefelé. A kezét tudja mozgatni, és azt mondta, minden nap csinálja a gyakorlatokat. A nyitott szemmel újságban benne van a cikk. Ott is, amikor találkoztam vele eleken, személyesen beszélgettem vele, akkor mondtam, hogy hova mész, mit csinálsz délután, meg ezzel Rezsinger Jánosnak is itt van benne egy cikke erről-arról, ez nagyon érdekes tanulmány, akkor azt mondta, hogy megy el a kórházba, mert szóltak neki, hogy egy hasonló fiú van, aki lebénult, és szeretne vele beszélni, és bátorítani. Itt van. Orbán Dávid. És azt mondta nekem, hogy tolószékben ül, és a fiatal felesége, itt a motor, ami a balesetet okozta. Vagány volt, Istentől elszakadva, élte maga életét, senkivel, semmivel nem törődött, csak a saját ketteléseivel. Megtörtént a baleset, és azt mondta, hogy hálás az Istennek, hogy kiszabadította abból a világból, és most megtalálhatta őt. És nem keseredik el a betegsége miatt, mert hiszi, hogy Istennek van hatalma meggyógyítani is, De hogy most vagy, mikor gyógyítja meg, az nem számít, ő akkor is bízik benne. És azt a hitet, amit kapott most, ezt másnak tovább akarja adni. És a fő programja az, hogy elmegy kórházakba, és olyan emberekkel foglalkozik, akik hasonló betegségben vannak. Fiatalokkal. Van mentségünk a mozgás járra és a tevékenységre? Ugye? Nincs mentségünk. A viszonzás törvénye, ez egy nagyon fontos törvény. Kedves hallgatók, ha önök ezt megértették, amit ma elmondtam, de nem csak ezt, másokat is, amikor valami értéket be tudunk fogadni, az első és legfontosabb dolgok közül való, hogy azt ne tartsuk meg magunknak. Adjuk tovább. Adjuk tovább. Ez visszahat ránk. Bill Phillips, aki a Testünket az életünkért című könyvet írta, ajánlom figyelmükbe, ebben vannak azok a képek, amikről beszéltem, hogy 3 hónap alatt hogyan változhat el az ember. Azt írja, sokan azelőtt szeretnének kapni, mielőtt ők maguk adnának. Hosszú távon sohasem működik ez a képlet. Én a következőt tapasztaltam. Ha arra összpontosítok, hogy értéket hozzak létre mások számára, akár magánéletemben, akár munkámban, viszonzásként nem pusztán annyit kapok, amennyit befektettem. Tudom, a dupláját, a tripláját, sőt a 10-szeresét fogom visszakapni. Ez olyan alapigasság, amelyre nem is érdemes szót vesztegetni. Nem fordítok figyelmet arra, mit kapok vissza a jövőben, mert az majd jön magától sokféle formában. Mondják el a családtagjaiknak, a szeretteiknek. És ne csak a szavaikkal, hanem mivel? A példájukkal. Mitől változtál meg? Elkezdtem mozogni. Mitől van több erőd? Helyesen élek, táplálkozom. Miért? Mit teszel? Kóstold meg. Hány embertől hallottam, hogy így kezdték a környezetüket meghajítani, és először gúnyolták, utána pedig azt mondták, hogy te hogyan csinálod azt? Olyan finom. És látom rajta, hogy más ember lettél. Tehát ez egy csodálatos lehetőség, egy új, aki mást felüdít, maga is felüdül. Jobb adni, mint venni, mondja a Biblia. És zárásként, összefoglalásként annyit mondhatunk, hogy a mozgás az egész testünkre, személyiségünkre kihat, az élethez való viszonyunkat alapvetően befolyásolja. Gondoljunk arra az állatvilágban a kutyára, ugye? Az embervilágban is láttam eseteket, és tapasztaltam, sőt bizonyos értelemben magunkon és magamon érzem ezt, hogy az élet szeretetünket növeli a mozgás szeretete. Mert az élet mozgás. Mozgáskultúránk folyamatos fejlesztése személyiségünket gazdagítja, önismeretünket fejleszti. Aki a testét mozgatja, az megérzi a maga határait. 5 fekvő támaszt tudok csinálni, vagy 10. Ez az én határom. Ez beszédes, ezt nem lehet megváltoztatni, illetve csak azzal, hogyha én változtatok az életmódomon, hogy majd 15-öt tudok megcsinálni. Nekem is hatalmas élmény volt, én mondtam, hogy amikor egyszer 8 fekvő támaszt tudtam megcsinálni, és amikor eljutottam a 15-ig, akkor mondtam, hogy 2 annyit meg tudok csinálni. Ez egy hatalmas élmény. Nem mintha a fekvőtámaszért élne az ember, de valamit kijelez, mert akkor több erőm lesz más dolgok elvégzéséhez is. Így belső lényünket a külső valónk, tartásunk, mozdulataink, mimikánk árnyaltabban tükrözi. A tartalom és forma egysége megvalósul. A statikus merev életfelfogás helyett alkotó életmódhoz vezet, az ember szabadságérzetét fokozza, életszeretetét növeli. Mennyi mindentől elesünk, ha nem mozgunk eleget? Miért fosztanák meg magunkat ettől az örömforrástól? Hát én kívánom mindenkinek, hogy mozogjon, éljünk ezzel a nagy áldással, és ha ingyen is van, mégis gyakoroljuk, mert hatalmas változást okozhat az életünkben, fizikailag és lelkileg is egyaránt. Köszönöm szépen a türelmüket!